Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A kutyatartás az elmúlt 30 ezer év során, amióta az első kutya az emberek mellé szegődött, alapvető változásokon ment keresztül. Ma már olyan fajtákat is városban tartanak, melyeket alapvetően munkára használtak, akár egy generációval ezelőtt is. Vendégeimmel arra vagyunk kíváncsiak, hogyan változik a kutyatartás a városiasodásnak köszönhetően. Vendégeim között köszönhetem Tóth Kata Máriát, aki biológus, kutyakiképző, az ELTE etológiai tanszékének doktorandusza, Ziegler Gábor kutyatenyésztőt a Jackson Best Kenneltől, illetve dr. Király Péter állatorvost, a Király Pet kisállatrendelő tulajdonosát, a Rex Kutya Otthon Alapítvány alapítóját. Sziasztok!
Sziasztok!
A farkasból egyszer csak kutya lett, de ez hogyan történt, Kata? Be tudnál egy kicsit minket avatni nagyon röviden ebbe?
Nagyon sok elmélet van arra, hogy ez hogyan zajlott. Az valószínű, hogy ez több időpontban és több helyzetben történhetett meg. Az egyik legvalószínűbb, legjobban elképzelhető teória talán az, hogy voltak olyan ősi farkasok, akik kicsit valahogy jobban tudták felhasználni az emberi közeget, az ott keletkező szemetet megették, és az emberek látták, hogy ez egész hasznos. Egyrészt ugye a többi ragadozó nem annyira talált oda, meg a betegségek mértéke talán elkezdett csökkenni. Ráadásul ezek az ősi farkasok, vagy kezdetleges kutyák nagyon jó riasztó funkciót is elláthattak. És valószínűleg idővel egyszer-egyszer egy-egy kölyköt fölneveltek, kézzel elkezdték kicsit szelektálni, hogy aki nagyon agresszív volt, azt likvidálták, aki pedig barátságosabb volt, azt jobban megtartották, és azok az egyedek, akik ugye több táplálékhoz jutottak, nagyobb valószínűséggel tudtak szaporodni, így az emberi települések környezetében egyre barátságosabb ilyen, hát kezdetleges kutyák jöttek létre.
Mikor történhetett ez? Tényleg igaz ez a 30-35 ezer évvel ezelőtti időpont, amiről a legtöbb hír szól?
Ez a hivatalos, igen, ez a hivatalos álláspontunk. Az valószínűnek tartják, hogy valahol 10 és 100 ezer évvel ezelőtti közötti idősávban történhetett, de ez a 25-30 ezer év, amit általában mondani szoktunk, mert onnan már vannak bizonyítékok, hogy megvoltak azok a változások, amik már a farkasok és a kutyák közötti különbséget mutatták.
Tenyésztőként mit gondolsz, Gábor, mik azok a tulajdonságok, amit előnyösnek tartottak akkoriban, és ma ehhez képest mit tartanak előnyösnek a tenyésztők, illetve az emberek, akik megvásárolják a kutyákat, felnevelik a kutyákat?
Kutyaválasztásnál szerintem az a legfontosabb szempont, hogy amikor egy hobbi állatot választ otthonra az ember, akkor a saját életét szeretné jobbá tenni. Ez teljesen mindegy, hogy tenyésztőtől vásárol kutyát, egy menhelyről visz haza kutyát, elsősorban az életminőségén szeretne javítani, és ennek megfelelő tulajdonságú kutyákat akar választani.
Manapság mik azok, amik vonzóbbá tesznek egy fajtát, vagy egy bizonyos kutyát? Ezt látjátok ti tenyésztőként, hogy melyik kölyköket keresik jobban, különre szimpatikusabbak az embernek, vagy tényleg a fajta tulajdonságai miatt választják őket?
Akik tőlünk visznek kutyát, azok általában bele vannak szeretve a egyik vagy másik fajtába, és annak a fajtának megfelelő tulajdonságokkal bíró egyedet szeretnének. Tehát, hogyha Jack Russell szeretne valaki vinni akkor a családjába, akkor valószínűleg egy pörgősebb életmódot folytató valaki, aki az aktív programjaihoz választ egy kutyát, akivel azért el tud menni bevásárlóközpontba is, tehát akár megjelenni is tud bele valahol, meg tud viselkedni, tehát megtanítható a kutya dolgokra. Amikor viszont valaki egy Bernie Pastort keres, akkor jellemzően azért ők nagyobb térben laknak, nagyobb terület van a kutyának, ők azért sokkal-sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb kutyára pályáznak, mint mondjuk egy terrier esetében.
Van nektek bármiféle tudatosság abban, hogy milyen vonalon tenyésztitek a kutyákat?
Hát én mindig abban reménykedem, hogy igen. Én azt tartom elsődlegesen a szem előtt, vagy nálunk az van leginkább a fókuszban, hogy egészségügyi szempontból megfelelő kutyákat tudjunk adni a gazdiknak, akik sok éven keresztül, hosszú időn keresztül tudnak annak a családnak a tagjai lenni, ahova keresnek. Ezért mi egyrészt a szülőknek vizsgáljuk persze az élettartamát, de különböző genetikai szűrésekkel dolgozunk ezek kapcsán, vagy ezek alapján állítjuk össze a fedeztetéseket, párosításokat. Nyilván azt szem előtt tartva, hogy azért aki tőlünk visz kutyát, meg akiket mi tenyésztünk kutyát, az elsődleges szempontunk azért az, hogy Bernie Pásztornak nézzenek ki a Bernie Pásztorok.
Péter, te mint állatorvos, mit látsz, hogy a városi életmód az elmúlt évtizedek, évszázad életkörülményeinek a változása milyen egészségügyi problémákat hozott, mire kell jobban figyelni a kutyáknál?
Érdekes, hogy nagyon megváltoztak a kutya foglalkozások. Magyarul azok a feladatok, amiket a kutyákra bíztunk régen és bízunk ma. És érdekes módon olyan dolgok, mint például a terelés, meg ilyesmi szinte teljesen kikopott. És egy csomó mindent meg helyettesítettünk. Így próbáltam itt az előbb a bevezetőben kérdezni, hogy is hívták a kapitalizmusnak azt az időszakát, amikor a korai időszakban egyszerűen egyre több gép volt, és az embereket kiszorították a képek, és az emberekben ez feszültséget keltett. Egy picit így van ez, hogy most már egy csomó mindent, ami kutya feladat volt, vagy funkció volt, ezt helyettesíteni tudtunk. De úgy látom, hogy azért van egy csomó olyan dolog, amit soha nem fogunk tudni helyettesíteni, és hát a legfőbb dolog az érzelmi része. Tehát, hogy az a szeretet, amit egy kutyától kapunk 0-24-ben, az semmivel nem pótolható, és ebből kifolyólag nem is nagyon szeretem azt a kifejezést, hogy hobbi állat, vagy kedvtelésből tartott állat, mert szerintem nem fedi igazából azt a funkciót, amire használjuk, vagy ami miatt a társunk az állat, a társ állat. Ez egy nagyon jó kifejezés, hiszen ő társ. Az is baj persze, hogyha átesünk a ló túloldalára, és túlzottan antropomorfizáljuk, emberesítjük a kutyát, és ott teszik velünk az asztalnál, és ágyunkban alszik minden este, és teljes emberként kezeljük, mert ez se egy normális dolog. Érdekes, hogy ez az urbánus környezet, ez egy csomó olyan betegséget hozott elő a kutyából, ami korábban nem volt a sajátja. Tehát mondjuk 100 évvel ezelőtt diabetesz, például cukorbetegség nem fordult el az állatoknál, ezeknek a száma rettentően megnövekedett. Hány százaléka például elhízott, több mint 50% a kutyáknak, és a daganatos betegségek. De akár egy olyan egyszerű dologra is gondolhatunk, hogy mondjuk a beton. Tehát ugye ezeknek az állatoknak már nincsen természetes környezetük, vagy inkább így fogalmaznék, hogy az ember természetellenes környezete, az ő természetes környezetük, és innétől kezdve ebben a környezetben ugyanúgy szenvednek a kipufogó gázoktól, különösen azért, mert ők alacsonyabb szinten vannak, mozognak, daganatos betegségek, tüdőrák, egyebek, döbbenetes megemelkedett ezeknek a száma az utóbbi évtizedekben. És különösen nem is kell beszéljek a pszichés problémákról, amik az zajok és egyéb urbánus ártalmak miatt alakultak ki náluk. Úgyhogy hát szegények, azt hiszem, hogy nyugodt szíve mondhatjuk azt, hogy mindent produkálnak, amit az ember produkál.
Említetted azt, hogy ugye az emberre milyen hatással volt az ipari forradalom, okozta munkavesztés. A kutyák nem érzékelik azt, hogy egész más funkcióban vannak tartva, mint egykor?
Nagyon hiányzik nekik az a mozgás, az a természetben való lét, hiszen ők, mindig azt szoktam mondani, az utolsó pici kis zsebkendőnyi szigetei a természetnek, amit mi be tudunk csempészni az életünkbe, de ne fosszuk meg őket a saját egykori természetes környezetüktől. És biztos vagyok benne, hogy ha kutya 5 dolgot kérhetne, az egyik az biztos, hogy ez lenne, hogy hadd jusson vissza abba a természetes közegbe, ahonnét ő is származik eredetileg.
Vannak olyan fajták, akik pont emiatt esnek ki esetleg a köztudatból, vagy a kevésbé érdeklődnek irántuk az emberek? Mert hogy városban nem együtt élhető velük a környezet?
Hát egy olyan trendet kutatásokból látunk. Magyarországon tavaly jött ki pont, hogy a francia bulldog a legmagasabb számban regisztrált kutyafajta, és nagyon trendi kutyafajta, és ennek van egy paradoxona, mert hogy a francia bulldog az az állatorvosi ló, tehát gyakorlatilag minden betegséget hordoz. Ideális lenne szerintem, ezt most kutyakiképzői szemmel mondom, ha sok fajta kiszorulna a városokból, mert hogy a kutyaiskolákon olyan egyébként természetes viselkedési reakciókat hoznak a gazdák problémaként, hogy a border collie megnézi az autókerekét és el akarja kezdeni terelni. Ez egy teljesen egészséges reakció, egy öröklött mozgásmintázat beindul egy kulcsingerre. Persze kemény munkával lehet ezeken dolgozni, de azért a városi környezet a szocializációtól függetlenül is bizonyos fajtáknak megfelelő, bizonyos fajtáknak meg nem. Ez persze egyedfüggő is nagy mértékben, de azok a fajták, akik alapvetően sokkal keményebbek, jó esetben mondjuk nagy testű pásztorkutyák, kangálok és társai, hát eléggé ki kéne, hogy szoruljanak a városból, mert hogy nem egy ilyen életre lettek ők kitalálva annó.
És kiszorulhatnak? Vagy az embernek a vágya, hogy bizonyos kinézetű küllemű kutyája legyen, az felülír mindent, és inkább dolgozik vele akár a trénereknél, vagy akár lesz egy olyan szocializációs problémás kutyája, akivel aztán együtt élni nehéz.
De szerintem ezt elméletben idealizálhatjuk, de alapvetően azon, hogyha a majdani gazdinak nem jobb az élete attól, hogy neki van egy kutyája otthon, tehát mondjuk nagyvárosi környezetben nem feltétlen kangált, hanem hogyha magyar fajtát nézünk, kuvaszt, komondort tart, olyan problémákkal fog szembesülni, ha nem felkészült kutyatartó, amiket valószínűleg nem akar bevinni a mindennapjaiba. Ezért egyszerűen az esetek döntő részében már nem jutunk el odáig, hogy ezek a fajták legalábbis nagy mennyiségben a városban élnek, ezért fordult az utóbbi években, évtizedekben mondjuk a kisebb méretű kutyák felé az érdeklődés, és látunk egy csomó hasonló jelenséget, folyamatot.
És nem lehet, hogy ezeknek a fajtáknak a tenyésztése indul el egy olyan irányba, hogy bizonyos tulajdonságokat igyekeznek kivonni az örökítődésből, vagy ezt nem engedi meg a fajta standard leírás, vagy genetikailag meg lehet egyáltalán ezt oldani, hogy egy kevésbé terelős vonalat erősítenek, vagy a kuvasznál egy...
Vannak ilyenek. Nem vagyok tenyésztő, a tenyésztő szemével majd nyilván nem én fogok beszélni erről, de hogy én nagyon sok olyan border collie-val dolgozom a mai napig, akik annyira különvonalas kutyák, hogy nem szeret dolgozni. Ez számomra nonsense, tehát ez olyan, mint hogyha nem tudom, egy valaki, aki pilótának születik, azt mondaná, hogy soha többet nem akar repülőt vezetni. Tehát biztos, hogy ki lehet szelektálni, szerintem sajnos kevesen keresnek úgy kutyát tudatosan, és kevesen tenyésztenek valószínűleg úgy tudatosan, hogy nagyon ezekre az igényekre szelektáljanak, meg ha már csak a border collie-nál járunk, ha valaki beleszeret a border collie kinézetébe, nagyon sok fajta kutyát vehet magához. Aki a személyiségébe szeret bele, az nem akar olyan kutyát valószínűleg, akibe a border collie-ra jellemző személyiségigyek nincsenek. Én nem tudom, hogy a tenyésztők mennyire küzdenek a leendő gazdiknak az elképzeléseivel, de a kutatásokban azért azt látjuk, pont most zárult le egy kutatásunk, és elemezzük az eredményeket, ami megkérdezett osztrák kutyatartókat, hogy miért választották az adott kutyát Bécsben, mert ezek főleg Bécsben élő gazdik voltak, és hát nagyon sokan társnak, meg sportra, de sok esetben azért azt látjuk, hogy nem feltétlenül a reális igényeiket térképezik fel a gazdajelöltek, hanem valamilyen elképzelt dologba szeretnének beleválasztani kutyát, és lehet, hogy valaki sokat szeretne sportolni, de ha mondjuk választ magának emelni egy bordert, egy Jack Russellt, egy Foxit, vagy egy egyéb magasabb mozgásigényű, aktívabb típusú kutyafajtát, nem biztos, hogy elhozza magával azért az a fajta azt, hogy a gazda tényleg aktívabb legyen, és simán lehet, hogy aztán a későbbiekben egy nagyon problémás életük lesz.
A Bernie pásztoroknál nem beszélhetünk arról, hogy ilyen módon különül például a munkavonal, meg a sóvonal, mint a border collie esetében, de hogy alapvetően máshogy néznek ki a munkavonalas, meg a sókutyák a border collie-nál, tehát impozánsabb, látványosabb, aki erre a célra tenyészt, aki otthon nézte a tévébe, és nem tartott kutyákat, és rajzfilmeken szocializálódott, az, ha mutatnak neki két border collie-t, egy munkavonalra tenyésztetett, meg egy sóra tenyésztetett, az a sóra tenyésztetett fogja, vagy a sóvonalas kutyát fogja kiválasztani, mert az hasonlít ahhoz, amit ő a tévébe látott. Sajnos nem annyira nagyok a szemei, meg lehetne még több szőre, de mindenképpen sokkal ismerősebb lesz neki a megjelenés annál, mint ahogy egy egyébként jobban dolgozó és munkára tenyésztett kutya kinéz.
Mi van azokkal a fajtákkal, amik így eltűnnek a városokból? Ezek eltűnnek az evolúcióból is, tehát hogy egy idő után megszűnnek ezek a fajták? Magyarországon lehetséges, hogy eltűnnek mondjuk a kuvaszok vagy a komondorok azért, mert egyszerűen nincs hely az életterükhöz?
Kérdés, hogy mire kell nekünk egy fajta? Tehát nagyon szép az, hogy vannak fajtáink. Ugye a biológiai szinten, ha 250 egyednél kevesebb található meg egy állat fajon belül, akkor beszélünk kritikusan veszélyeztetettről, majd a későbbiekben kihaltról. De azért a kutya egy nagy faj, rengeteg verzióval, változattal, fajtával. Kérdés, hogy szükségünk van-e nekünk a városiasodós világban olyan jellegű kutyákra, akik nem tudják betölteni azt a tevékenységi kört, mert nincs rájuk szükség, amire régen szükség volt. Én nem is vagyok benne biztos, de talán az 1900-as évek környékén kezdték el úgy nagyon törskönyvezni a kutyákat, de lehet, hogy ezt rosszul tudom. De hogy mielőtt ezeket elkezdték törskönyvezni, illetve fajtákra kifejezetten lebontani, az előtt is rengeteg fajta kutya volt. A border collie nagyon, ha már mindig velük példálózunk, borzasztó széles kinézeti skálával rendelkeznek a mai napig, meg verziókkal, mint a Welsh Collie és társai, amiknek ugyanaz a célja és a tevékenysége, tehát igazából vehetnénk egy fajtába, még ha nem is egy standard, de hogyha megszűnnének a birkák a világon, szinte azt mondom, hogy persze tök jó velük sportolni, de nem biztos, hogy funkcionálisan szükség lenne rájuk.
Lehet, hogy akkor nem is lesz egy idő után szükség fajtákra, hanem egyszerűen csak a városi típusú kutyára és a különböző munkakutyákra lesz szükség.
Én nagyon sajnálnám, hogyha mondjuk eltűnnének a magyar fajták. Tehát, hogyha egy komondor vagy egy kuvasz így eltűnne a világból, lehet, hogy egy szép napon egyébként egy génmegőrző intézet fog gondoskodni arról, hogy ezek a fajták fönn maradjanak, és nemzeti büszkeségeink, például ezek a zoohungarikumok, ha lehet így fogalmazni, ők mégis bemutathatók legyenek, ne csupán egy fénykép alapján kelljen rájuk emlékezni, mint egy örök mementóra, hogy voltak, léteztek. Én fontosnak tartom, hogy ezért ilyen szinten megmaradjanak.
Egyrészt nagyon komoly programok vannak a Magyarországon is arra, hogy a magyar fajták, a hungarikumok föl tudjanak maradni, tehát Génbanktól kezdve extra támogatás a MEOS részéről a tenyésztők munkájának a segítségéhez, hiszen ezek a kutyák egyrészt, amíg van igény a funkcióra, amit ellátnak, akkor azt kiválóan meg tudják oldani, tehát abszolút hasznosak. A másik, hogy a funkcionális értékükön kívül a fajta tiszta kutyák azért kulturális értékeket is képviselnek. Tehát én azt gondolom, hogy például a magyar fajtáknak a magyar kultúra, a magyar társadalom szempontjában nagyon-nagyon komoly jelentőségük van, és kifejezetten fontos emiatt a fennmaradásuk. Aki kutyát szeretne, el kell döntenie, hogy ő mire képes, mit akar. Hogyha fajta tiszta kutyát választ, akkor eleve van egy mondjuk 100 éves praxis, hogy nagyjából mire számíthat, hogyha olyan helyről vásárolja a kutyát.
Azt én is látom, hogy így állatorvosként a praxisomban előforduló fajták, bár nagyon változik, hogy kik azok, akik mondjuk a lakótelepi környezetben élnek, és teljesen érthető, hogy náluk egészen más szempontok fontosak, mint mondjuk a házas környezetekben, vagy környezetben élőknél, hiszen ezeknél a lakótelepi kutyáknál mindig kérdezik, hogy nem állatkínzás az, hogy 40-50 négyzetméteren van a kutya. Nem, mert hogy a kutyának a környezete tulajdonképpen az ember, a természetes környezete, most már az ember lakóhelye, és a kutya sokkal jobban érzi magát egy 40-50 négyzetméteres lakótelepi lakásban, ha a család szeretettel veszi körbe, mint mondjuk, hogyha van egy nagy kertje, de csak esténként lökik oda neki a vacsorát, vagy az ennivalót. Tehát, hogy érdekes módon változik így módon. Én azt látom, hogy a kutyák esetében, főleg a lakótelepi környezetben leginkább a legfontosabb szempont a cukiságfaktor. Tehát, hogy hogy az a kutya az egy jó fej legyen, az jó szocializált legyen, az mindenkihez kedves legyen, mint mondjuk a Csibi, aki itt ő mellettem, akivel bárhova elmehetek, mindig ott van a nyomomban, soha senkit nem támad meg, mindenkinek leveti magát, csóválja a farkát, és mindig jó kedve van. Neki nincsenek rossz napjai, neki nem fáj a feje soha, és nem hisztizik soha. Szóval, hogy ilyen kutya kell az embernek, mert tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, az ember, és ezért jó megint csak ez a kifejezés, hogy társra vágyik. Egy igazi társ pedig olyan, hogy az mindig jó kedvű. Ezért vannak ugye a férfinők közötti, meg egyéb konfliktusok, mert ott vannak azért rossz napok, meg egyebek, kihagyások. Az állatnál ez nincsen, és ilyen típusú állatokra van szükség, akik mindig ontják az emberre a szeretetüket, és nem csalódunk bennük. Ez egy tök jó érzés egyébként, és az állatorvosi praxisban azt látom, hogy azok az emberek, akik viszont egy rosszul szocializált és esetleg rosszul megválasztott fajtával bírnak, azok az emberek, azok borzasztóan szenvednek ebben, mint egy rossz házasság. Olyan ez a szeretet kapcsolat, hogy megromlik az egész viszony, és ezért egyre inkább azok a fajták fognak a későbbiekben fönnmaradni, akik leginkább alkalmazkodni tudnak az emberhez.
Erre tudnál példát mondani, hogy melyek ezek a fajták, szerinted?
Hát, itt szívem szerint azt mondtam volna, hogy tényleg a környezettől függ, hogy hova szeretnénk
őket befogadni. Hát mondjuk városi környezetbe, a panelbe.
Én például nagyon-nagyon szeretem a labradort. Ugye ez egy nagy testű kutya, de az kifejezetten inkább egy ilyen családi házas környékre, de a Bison, akár a Jack Russell is egy tök jó kutya, egy olyan pörgős családban, ahol mindig folyamatosan zajlik valami, de nem szeretnék tényleg így fajtákat kiemelni, hiszen a keverék kutyák, mint ahogy Csibi is, egy káposztásmegyeri szupermix, tökéletesen nem tudjuk, hogy a felmenői között ki van, ki nincsen, csak sejthető, de azt tudjuk, hogy egy imádnivaló kutya. Keverék kutyák kitűnően tökéletesen alkalmasak lehetnek, ha menhelyről fogadjuk be, akkor persze fontos tudnunk az előéletüket, és fontos azért kell például, amikor örökbefogadunk egy állatot, amikor nálunk a Rex alapítványnál egy kutya új gazdához kerül, akkor elmondjuk az előéletét, és a gazdival egy több körös találkozásunk van, hogy rá tudjanak hangolódni egymás, hogy megvan-e a kémia. Hát itt látszik a Csibi esetében, megvan a kémia rendesen, meg ez kölcsönös is, de sajnos vannak esetek, amikor nem jön össze ez a kémia, és akkor tovább kell lépni.
És van, akinek nem való társállat?
Abszolút, abszolút. És érdekes, hogy ez már akár kicsi gyerekkorban eldőlhet. Mi azért próbáljuk már a gyerekeket egész óvodáskorból rászoktatni arra, hogy ha kutyával viselkednek, akkor a kutya, vagy kutyával találkoznak, a kutyának a testbeszédét megértsék. Szinte nem telik el úgy gyerekekkel való foglalkozás, hogy a kutya kommunikációról ne beszélnénk, hogy hogyan érthetik meg a gyerekek, hogy egy kutyának a testbeszédéből mi jön le, mit üzen a kutya, és bizony, hogyha ezt megtanulják ideje korán a gyerekek, akkor ők is a későbbiekben sokkal jobb gazdáivá válhatnak egy ilyen kis állatnak.
Tehát amit előbb a Péter mondott, hogy az adott kutyának a történetével, háttérinformációkkal, amit tudnak az egészségi állapotáról, azt megosztják a gazdival, megnézik, hogy a gazdi megfelelő lesz-e a kutyusnak. Amikor egy fajta tiszta kutya irányába megy valaki, vagy szeretne, akkor ez az információja ideális esetben generációkra visszamenőleg rendelkezésre áll, tehát kockázatmentesebben tud választani. Amikor bemegyek egy menhelyre, és elhozok kutyát városi lakáshoz, és azt látom, hogy miután beilleszkedett a családba, vagy jó esetben tényleg az első pillanattól önti rám a szeretetet a kutya, ahogy a Péter mondta, akkor ez egy nagyon sikeres kutya, illetve gazdi választás volt, és azt gondolom, hogy egy jó sztori. Hogyha beszélünk egy kubaszról, hogy ma magyar fajtákhoz visszatérve mindig, akkor nem várom, hogy öntse rám a szeretetet, hanem azt várom tőle, hogy védje meg azt a rohadt területet, ahol neki dolgoznia kell.
Bár hozzá kell tegyem, hogy nekem volt olyan kuvasz kutyám, aki ölebnek képzelte magát. Hát nagyon vicces volt, hogy egy kb. 40 kilós kutya az így az ölembe megpróbált így behelyezkedni. Tehát bárhova leültem, fölugrott az ölembe, és így megpróbált elhelyezkedni, mint egy palota kutya. Nagyon vicces volt.
A Rex Kutya Otthon Alapítványnál most valami nagyon nagy szabásúra készültök, ami egy kicsit a témához kapcsolódik, ez pedig a kutya történetének kiállítása?
Épül egy nagy-nagy-nagy épület, egy 350 négyzetméteres alapterületű épületünk a 4. kerületben, a Káposztásmegyeri Farkaserdő peremén, az Állatszigeten. A 31 esztendős Rex Kutya Otthon Alapítvány eljutott most oda, hogy végre gyerekkori álmát megvalósítsa és megépítse a felelős állattartás házát. Ez egy látogatóközpont, oktatóközpont lesz, ahol, amellett, hogy ezek a folyamatos felvilágosító előadások zajlanak, egy olyan kiállítást szeretnénk megnyitni jövő ősszel, amely a kutyát sok szempontból mutatja be. Mondhatnám azt, hogy mint iskolai tantárgyakhoz igazodóan, hogy a történelmét. Utána van egy biológia sarok, ahol az adott állatfajnak az élettanát, az anatómiáját mutatjuk be, a betegségeit. Van egy kis állatorvosi sarok, ahol a gyerekek majd egy plüss kutyának a szívverését meghallgathatják fonendoszkóppal, és egy szurit is beadhatnak a plüss kutyának, kipróbálhatják magukat, hogy milyen állatorvosnak lenni. Utána átmennek a nyelvtansarokhoz, ahol a kommunikációról, az adott fajnak a viselkedéséről, etológiájáról lesz szó, és végül a gazdiságtanról, hogy hogyan tudnak megfelelő jó gazdái lenni a kutyának, és a legutolsó sarok az pedig a művészetek sarka, ahol a zenében, a képzőművészetben, vagy éppen egyéb művészeti változatokban az adott kutyafaj hogyan fordul elő, hol fordul elő. Egy nagyon színes, nagyon érdekes előadás lesz, érdemes rá készülni, és hogyha netán valaki hallgatja ezt a riportot, és tudna nekünk bármilyen egyéb önmúzeológiai tárgyat adni, ami kutyatartáshoz kapcsolódik, annak nagyon-nagyon örülünk.
A múltból egy kicsit a jövőbe csapjunk át. Mit gondoltok, milyen lesz a jövő kutyája jellemre, küllemre, viselkedésre? Hogy fog igazodni az emberiség változásaihoz?
Az, hogy ki hol lakik, az meg fogja ezt határozni. Városokban valószínűleg egyre inkább fontos lesz az, hogy mindenkivel kérdés nélkül csak barátságos kutyák legyenek, akár kutya-kutya, akár kutya-ember interakciók esetén. Hogy a kinézete milyen lesz, meg a mérete milyen lesz, ez valószínűleg az emberi egyéni preferenciák annyira eltérnek, hogy ebben nem hiszem, hogy lesz egységesség. Inkább az lenne talán az ideális, hogyha leginkább viselkedésre lennének szelektálva az egyébként egészséges, akár keverék, akár fajta tiszta egyedek. De biztos vagyok benne, hogy szükség lesz azért dolgozó kutyákra is a jövőben, illetve sportkutyákra, ahol pedig a robbanékonyság, a teherbírás sokkal fontosabb lesz, mint hogy barátságos-e az adott állat. Biztos, hogy a környezet lesz ebben, vagy legalábbis azt gondolnám, hogy a környezet lesz ebben a legdominánsabb, vagy elmegyünk egy nagyon szomorú irányba, ahol a leginkább csecsemőre hasonlító van egy ilyen trend, hogy a csecsemőre hasonlító fejű kutyák, azok egyre népszerűbbek, mint a rövidorú, tehát brachycephal kutyák, francia buldogok társaik, akikkel már példáloztunk is. Van egy ilyen jellegű trend, de hát ugye ők annyi fajta viselkedési, illetve főleg egészségügyi problémát hoznak magukkal, pont a megrövidült arcszerkezet miatt, hogy reméljük nem arra fele fognak elmenni a trendek, hogy bár ezek fantasztikus kutyák, de hogy leginkább csak ők lesznek, és az eredeti kinézetűek pedig egy kicsikét eltűnnek.
Vajon szükség lesz még fajtákra?
Igen, szerintem itt a eredeti kérdésnél azért egy komoly kérdés az időtáv, mert hogyha arról beszélünk, hogy mi lenne ideális, és kicsit rövidebb távra gondolkozunk, akkor szerintem egész egyértelmű, hogy ez a kb. 3 millió kutya, ami Magyarországon van, ez fenntarthatatlan és túl sok. Tehát, hogyha középtávban gondolkozunk, hogy milyen lesz a jövő kutyája ideálisan, akkor én azt mondanám, hogy a nem tenyésztési célú kutyák esetében csípezett és ivartalanított. És hogy mindenképpen erre kéne törekedni, hogy egy fenntartható helyzet legyen nem csak a menhelyek, hanem egyszerűen a társadalom számára. Hogyha hosszabb időtávot nézünk, amiről a Kata az előbb beszélt, akkor Igen, az egy fontos kérdés, hogy mennyire tudnak illeszkedni ezek a kutyák az ember életmód változásához, vagy akár egyébként a klímaváltozáshoz, és itt most kifejezetten a nagybundájú kutyákra gondolok például, akiknek nyilván ezek a nyári hőhullámok, ezek nem a kedvenc időszakaik az éven belül. De mivel az embereknek se, és az emberek bemennek a klimatizált területre, ilyenkor feltételezem, hogy akár erre is van megoldás, vagy lesz megoldás. Viszont a különböző fajta tiszta kutyákról pedig az fontos megemlíteni, hogy nagyon nagy a kulturális értékük is. Egy pár éve olvastam egy Akkel Tamás interjút a FCI elnöke. Azt mondta, hogy a kutyatenyésztés az egy múzeumi tevékenység. És én emiatt úgy gondolom, hogy ezek a nemzeti értékek, ezek a fajták, amiket jelenleg látunk, ezek döntő többségében fönn fognak maradni, mert egyszerűen elképesztően nagy értéket képviselnek, nagyon nagy az érdeklődés utána, és adott esetben nemzetek támogatják a megfelelő fajta fennmaradását, azt a kulturális közeget, azt a megjelenést, természetnek a továbbélését, amit az a kutya reprezentál.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Október 28-án a DOCS konferencián találkozunk legközelebb. Hogyha érdekel benneteket a konferencia előadói listája, mindenféle részlete, akkor az énkutyám.hu/DOCS oldalon tudtok informálódni. Köszönöm szépen Tóth Kata Máriának, Ziegler Gábornak és Dr. Király Péternek, hogy itt volt velünk.
A műsor a Béton partnere.